Isten igét, Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levéléből fogom felolvasni a 7. rész 14. versétől a 8. rész 9. verséig. Kérem, hogy aki teheti, fennállva hallgassa Isten igéjét. Pál apostol Rómaiakhoz írt leveléből a 7. rész 14. versétől így hangzik Isten igéje. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, hiszen amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarnék, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvény ellen, és fogjul ejt a bűn törvényével, amely tagjaimban van. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűntörvényének. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozata ítélte a bűnt a testben, hogy a törvényrendje teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, azok a testiekre törekszenek, akik pedig lélek szerint, azok a lelkiekre törekszenek. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alázatni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akikben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Imádkozom.
Előző gyülekezeti órán némiképpen kicsit beszélgettünk a függőségekről, és úgy látom, hogy mindnyájunknak van egy nagyon komoly függősége. Aki nem dohányzik, nem iszik, nem lóversenyezik, stb. Most nem dőlhet hátra, hogy nekem nincsen, mert van. Úgy látom, hogy mindnyájunknak van egy komoly függősége a bűntől. Maguk a más dolgoktól való függőségek is bűn, de mi nekünk sokkal általánosabban van egy rabságba vetettségünk, ez pedig a bűn általi rabságba vetettség. És mielőtt ezt a témát szeretném fölüljárni, előtte még szeretném felhívni a figyelmét, főleg a fiataloknak, hiszen akik most 10 évesek, azok tudják milyen, akik meg már elmúltak, azok emlékeznek rá, hogy ilyenkor 10 éves korban az ember igyekszik megszabadulni mindenféle függőségtől. Igyekszik megszabadulni a szüleitől való függéstől, amennyire lehetséges az iskolától való függéstől, és mindenféle dolog, ami őt függésben tartaná, és valamilyen módon uralkodna rajta, az ilyenkor ellenségé válik. Különösen a szülőknek a szeretete az, ami ilyenkor, meg korlátozása az, ami ilyenkor komolyan ellene van az ifjaknak. Viszont ebben a kitörési folyamatban, amikor ki akar törni valaki a szüleinek a felügyelete alól, nagyon gyakran sokkal rosszabb szükésekbe megy bele. Gondolok itt akár a dohányzásra, alkoholra, vagy legrosszabb esetben a kábítószerre, ami egy szeretetteljes irányításból, egy nem szeretetteljes irányítás alá megy ilyenkor az ember. És itt szeretném erre fölhívni a figyelmet, hogy könnyen szerzünk magunknak sokkal rosszabb uralkodót, mint amilyen uralkodó alól menekülni akarunk. Isten is olyan, aki ott van az ember felett és irányítja őt, de ő egy szerető uralkodó. Egy olyan, aki szeretettel és a mi érdekünkben korlátoz minket. Fontos, hogy ne válasszunk magunknak egy másikat. Egy olyat, aki nem szeret minket, az ellenségünk, és annélkül irányít minket, hogy a mi javunkat akarná, sőt kifejezetten a halálunkra lehet. A bűn is egy ilyen. Általánosságban a bűn, ami a sátántól származik, ilyen, nem szeretetteljes, és a halálunkra való uralkodó. Maga a felolvasott rész itt a rómabeliekhez egy nagyon feszültséggel teli rész, a hetedik rész. Egy olyan élményt ír le, amivel gyakran találkozunk. Gyakorlatilag ez csak a hívő embert érinti, esetleg a nagyon jó nem hívő embereket, akik a jót akarják. Az 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 élmény, amikor én szeretném a jót tenni, de nem sikerül. Én próbálok jókat tenni, én próbálok uralkodni a bűnön, és nem sikerül. Érdekes, hogy Isten már Kainnak azt mondja, mielőtt megölni a testvérét, hogy a bűn az ajtó előtt áll, de te uralkodjál rajta. És az a tapasztalatunk, amit látunk Kainnál is, hogy ő sem tudott uralkodni a bűnön, hanem legyőzte. És mi is nagyon gyakran éljük azt át, hogy jön a bűn, jön a kísértés, és akkor legyőz minket. És bár szeretném azt, hogy ne így legyen, de újra és újra azt tapasztalom, hogy hát ez így van. Hogy nem tudok ellenállni a bűnnek. Hogyan szabadulhatunk meg a bűntől való függéstől, a bűn rabszolgaságától? Erre lehet többféle választ adni. Van egy tradicionális, nem hívő válasz, és egy olyan válasz, amire a farizeusok is törekedtek volna, hogy hát ott a törvény. Itt a nem hívők között vannak az emberi törvények, ha valaki azt mondja, hogy hát kérem, én az összes törvényt megtartom, én jó ember vagyok. Akkor abba a hitbe ringatja magát, hogy én megszabadultam a bűntől. Hiszen, ahogy a Sanyi bácsi szokta mondani, embert nem öltem, mozdonyt nem loptam. Hogy én egy jó ember vagyok, vajon megszabadultam-e a bűntől? És meg lehet próbálni a törvény útján járni. De az a tapasztalat, hogy a törvény nem igazít meg. Nem tud megszabadítani a bűntől. Erről szól a hetedik rész, sőt a római levélnek több része is, hogy a törvény által nem lehetséges megszabadulni. A törvénynek nem az a fő szerepe, hogy megszabadítson minket a bűntől, hanem ami a fő szerepe a törvénynek, hogy tudjuk, mi a bűn. Matematikusként úgy fogalmaznék, hogy a törvény nem más, mint a bűn definíciója. Honnan tudnánk, hogy mi a bűn, ha nem lenne törvény? A hetedik résznek a hetedik verse írja azt, hogy mit mondjunk tehát, a törvény bűne? Távol legyen, szó sincs róla. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. A törvény tehát megmondja, hogy mi a bűn, sőt, ennél még sokkal rosszabb is történik ekkor. Akkor, amikor a törvény megmondja, hogy mi a bűn, ettől válik az igazán súlyossá. Sőt, talán ettől válik kívánatosabbá. Úgy folytatja Pál a 8. versben, hogy de a bűn alkalmat révén a parancsolat által nem tett bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn. Hiszen, ha nem tudjuk, hogy mi az, ami bűn, akkor nincs igazán olyan alap, ami alapján ezt el lehetne ítélni. De amint előkerül a törvény és előkerül az alap, akkor rögtön kiderül, hogy mi ellen vétkezünk. Olyan ez, mint az emberi törvényeknél is. Ha nincs valamire jogszabály, hogy azt nem szabad csinálni, akkor azt szabad csinálni. Akkor nem lehet elítélni az embert azért, mert olyat csinál, amit egyébként nem tilt semmi. Ha viszont megszületik a jogszabály, attól kezdve már is ki lehet mondani az ítéletet, hogy ez az ember valami rosszat csinál. Ezért amikor eljött a törvény, akkor hirtelen felelevenedik a bűn. Hogyha valaki nem is tud Isten törvényéről, nem is foglalkozik vele, akkor igen kellemesen hiheti magát jó embernek. Ha viszont elkezd foglalkozni Isten törvényével, megtudja azt, hogy mit akar Isten, akkor már nem mondhatom magam jó embernek, hiszen ott van az alap, ami ellen vétkezem. Van egy másik szerepe is a törvénynek, hogy bizonyítsa az ember számára, hogy ítélet alá esik. Hogy világos legyen mindenkinek, hogy nincsen más lehetőség az üdvösségre, csak a kegyelem. A harmadik résznek, a római levél harmadik résznek a 19. versében olvassuk azt, hogy tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik törvény alatt vannak. Hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Ne legyen menekvése az embernek, aki a törvény alatt van. Mindenki Isten ítélete alá essen. Ne tudjon az ember menedéket találni az ő saját jóságában. Ez a törvény fő szerepe. A Galata levélben azt írjuk, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett. Lezár minden más megigazulási utat, egyedül Krisztus az, aki képes megszabadítani. Nézzük akkor, mi is okozza a konfliktust. A törvényről megtudtuk, hogy ez az nem képes megigazítani, de egy nagyon fontos mércét állít elénk, hogy mi a bűn. És akkor azt tapasztaljuk, miután elfogadtuk ezt a mércét, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ilyet csak azt tapasztal, aki ezt a mércét elfogadta, azt tapasztaljuk, hogy ezt nem tudjuk megoldani. Ott vagyunk, próbálunk jót tenni, és nem sikerül. Itt fogalmazza meg többször Pál azt, hogy én az elmémmel az Isten törvényének szolgálok, de a testemmel nem megy. Hiába kínlódok, ez nem sikerül. Úgy tűnik, hogy nem elegendő az, hogy az én értelmemmel elfogadom Isten törvényét. Az nem elég, hogy az elmémmel én nekem tetszik az, amit Isten akar. Hanem ennél többre van szükség. Viszont ez az első lépés. Senki nem kerül bele ebbe a konfliktusba, aki ezt az első lépést nem tette meg. Amikor először az én elmémmel, az én felfogásommal igent mondok Istenre. A Róma 12-ben, a második és harmadik versben olvassuk ezt. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Hogy megvizsgáljátok, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Miről is van szó? Ahhoz, hogy az ember egyáltalán egy ilyen konfliktusba kerüljön, ahhoz először az elméjének meg kell újulni. Hogy akarja azt vizsgálni, hogy mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. És miután az elménk megváltozik, miután megváltoztatjuk a gondolkodásunkat, akkor válik lehetővé az, hogy ne szabjuk magunkat a világhoz. De akkor belekerülünk ebbe a konfliktusba, amiről itt Pál ír. Erre, hogy én már az elmémmel Istennek szolgálnék, az én elmém már megújult, de nem sikerül, mert hogy útban van a test. És a test nem képes arra, hogy a jót cselekedje. Mert ugyan az elménk megújult, de a testünk az a régi maradt. A mi hajlamaink, a törekvéseink, hogy mi az, ami jól esik nekünk, nem megcsaljuk magunkat, hogyha azt mondjuk, hogy miközben bűnözünk, akkor az olyan rettentő rosszul esik. Sajnos meg kell mondani, hogy a bűn a testünknek jól esik. Az más kérdés, hogy utána elítéljük ezt. És utána ez rossz nekünk, de ez már a megújult értelmünk, ami ezt mondja nekünk. Mi a konfliktusnak a magja itt a hetedik részben? Mi is az, ami miatt Pálnak azt kell a végén mondania, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem halálnak testéből? Borzasztó helyzetben vagyok. Miért is? Miért nem olvassuk itt azt Pálról, hogy hát győzelmes életet élek, folyamatosan nem bűnözök, és mindenben követem Isten útját? Sokszor látjuk Pált ilyennek, hogy követi Isten útját. És itt most mégis egy hozzánk nagyon közeli szenvedést ír le, és konfliktust ír le. Ennek a fő oka az, hogyha megnézzük azt, hogy ki az alany itt a felolvasott igébe. Ki beszél? Ki van a középpontban? Azt látjuk, hogy végig a hetedik rész végén, kezdve a 9. verstől, egészen a 25. versig, az alany az én. Arról van szó, hogy szinte minden gondolati egység az a körül forog, hogy ki vagyok én? Milyen állapotban vagyok én? Milyen dolgot gondolok én, de nem tudok csinálni én? És ebből a bekerített helyzetből nincsen kitörés akkor, hogyha csak ez az én marad meg. Hiszen az én az a testemben lakik. Az korlátozza a testemnek az állapota. Az korlátozza az én testemnek az alkalmatlan volta. Hiszen azt írja Pál, hogy nem alkalmas arra, hogy a jót cselekedje. Addig, amíg nem történik meg az énből való, az én központuságból való kilépés, addig nincsen megoldás. Addig megrekedünk itt a Római Levél 7. részében, és eljuthatunk oda, hogy én nem akarom ezt csinálni. Én utálom ezt, és mégis azt látom, hogy csinálom. Egészen addig egy furcsa állapotba kerül, itt az író a 17. versben azt írja, hogy most azért már nem én cselektem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert, 16. versben olvassuk, pedig azt cselekszem, amit nem akarok. Nem akarok bűnt elkövetni, és mégis csinálom. Én egészen skizofrén állapotba kerül, hogy hát akkor nem is én cselektem, mert én ezt nem akarom, hanem a bennem lakozó bűn. Na de hát a bennem lakozó bűn az az én testemben van, ahol én vagyok. Hogy egy ilyen reménytelen küzdelem a bűn ellen. Addig, amíg csak az én küzd. És aztán egy nagyon érdekes befejezéssel ér vége a hetedik rész. Miután fölkiált, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből, egy furcsa és váratlan mondat következik, hálát adok Istennek a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Hát miért ad ő hálát? Hát éppen most sírta el az ő életét, hogy milyen rossz és nyomorult. És még folytatja is, hogy ebben a helyzetben vagyok, hogy jól lehet én az elmémmel Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének szolgálok. Itt vagyok ebben a helyzetben, de mégis hálát adok Istennek Jézus Krisztus által. És miért is? És most következik a nagyon lényeges átlépés. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Itt rögtön két nagyon fontos megállapítást tehetünk. Az egyik az, hogy azzal kezdi, hogy nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Ha végig nézzük a hetedik részt, sőt, az egész Ószövetséget, azt látjuk, hogy a törvény folyamatosan elítéli a bűnt, és igenis azt mondja, hogy átkozott az, aki átlépi a törvényt. Átkozott az, aki ezt és ezt csinálja. És persze tartalmaz áldást is. Áldott mindaz, aki megtartja az én törvényemet, mondja Isten. Mielőtt bevonul Izrael az ígéret földjére, előtte fölállnak a Garizim és a Ebál hegyen, és elmondják újra a törvénynek az eszenciáját. És végig azt lehet olvasni, hogy átkozott az, aki, és itt szerepel valami a törvényből. És a nép rámondja, hogy ámen, úgy legyen átkozott. És aztán később, Isten a következő részben elmondja azt, hogy és áldott az, aki megtartja a törvényt. Na de hát itt a hetedik részben folyamatosan azt mondja, tehát, hogy nem tudom megtartani. És mégis azzal kezdődik a feloldás a nyolcadik rész, hogy nincs immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Nem attól lesznek ők áldottak, mert betartják a törvényt, hanem azért, mert van egy lehetőség. És ez a lehetőség pedig az, hogy akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Tehát ebből a körből, a bűn rabszolgaságából nincsen kitörés belülről. Az én nem tud kitörni. Kívülről kell, hogy segítséget kapjon, mégpedig Istentől. Ez pedig a lélek. És úgy folytatja tovább, hogy mert Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Bűn és a halál törvénye az ószövetségi törvénye, ami azt mondja, hogy ez a szint, ezt kell megtartani. Ha ezt megtartod, élsz, ha nem tartod, meghalsz. A bűn következménye a halál. Kész. És ezek után látja az apostol, hogy hát én csak is a halál oldalra tudok esni. Hát az én testem nem is képes jót tenni. De ettől a törvénytől megszabadított minket a Jézus Krisztusban való élet lelkének a törvénye. És tovább azt olvassuk, hogy mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtlen volt a test miatt, Isten az ő fiát elbocsátva a bűntestének hasonlatosságában, és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Kicsit körmönfont mondat. Ez olyan igazi pálapostolos mondat. Első nekifutásra nem nagyon lehet érteni, második nekifutásra dereng valami, és aztán később újabb és újabb nekifutásokra az ember megértheti a mondani valóját. Miről is van szó? Hogy a törvénynek lehetetlen volt megmenteni az ember. Azért, mert a törvény rossz? Nem. Ezt már a hetedik részben tárgyaltak. És azt mondja, hogy nem, a törvény jó. Nem azért, azért, mert erőtlen a mi testünk miatt. Ezért aztán a törvény nem tudta megigazítani az embert. Kénytelen volt Isten a bűn erejét legyőzni a testben. Ezért Krisztus olyan testben jött el, mint mi. neki sem volt könnyebb, mint nekünk. Ő is ugyanazokat a kísértéseket elszenvedte, mint mi. De ő győzött. És képes volt legyőzni a bűnt a testben, ami ellen mi folyamatosan vereséget szenvedünk el. És ezért van egy lehetőség. A törvény igazsága beteljesült. És Krisztus ezt betöltötte, ezért nekünk van lehetőségünk, hogy ne a test szerint éljünk, hanem a lélek szerint. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig az élet és békesség. Hogy Krisztus megadta azt a lehetőséget, hogy kitörjünk ebből a ketrecből, ami bűnünk és a testünknek a bűnre való hajlandósága zárt be minket. Hogyan? Úgy, hogy eltörölte az ellenünk szóló kézírást. Tehát nem azon az alapon vagyunk, hogy mi akkor élünk, ha megtartjuk a törvényt. Mi kegyelemben vagyunk. És egészen más a szerepünk. Tehát nem át kell ugrani a mércét, ami magasabban van, mint amit a világbajnok ugrani tud. Hanem át vagyunk rakva a túloldalra. Látjátok a nagy különbséget? Van egy 20 méter széles és nagyon mély szakadék, 20 métert nem tud az olimpiai bajnok sem ugrani távol, mindenki beleesik. Nincs lehetőség átjutni. És akkor egyszer csak valaki megfog és átad. És attól kezdve nekem nem átugrani kell azt a szakadékot, hanem úgy élni, mint aki át van rakva. Attól kezdve én túloldali ember vagyok. És nem azzal kell foglalkoznom, hogy a szakadékot ugorjam át, hanem azzal kell foglalkoznom, hogy én már itt vagyok. Most akkor menjünk tovább. Én már túljutottam. Most akkor éljek a lélek által, aki megmentett engem. Tehát amikor az ember be van zárva valahol, de képzeljük el, ott van a 20 méteres szakadék, hátul meg ég az erdő. Csak azért, hogy legyen valami inspiráció az ugrálásra. És aztán egyszer csak valaki megment és átrak. Akkor azon túl, hogy örülök neki, hogy megúsztam, rögtön felvetődik az a kérdés, hogy és akkor most mit csináljak? Próbáljak kidatácsolni, hogy azok, akik ott vannak, át tudjanak jönni, vagy meg kell kérdezni azt, aki megmentett. Most hogyan éljek? Most, hogy nyertem egy új életet. És az Úr Jézus lelke, a Szent Lélek az, aki megmentett minket. És ettől kezdve nem lehetetlen nekünk a bűn elleni küzdelem. Nem vagyunk alávetve a bűnnek. Nem szükségszerű az elbukás. Mert hát élhetünk az Isten lelkeszerint. És ezt mondja a 9. vers, hogy de ti nem vagytok testben, hanem lélekben. Úgy furcsa. Mi? Most akkor nekünk nincs is testünk? Miért mondja azt, hogy nem vagytok testben? Hát látszik, hogy testben vagyok, hanem lélekben. Mert a test az, ami a test akaratát követi, a lélek az, ami a lélek akaratát. És ő azt mondja, hogy most már nektek nem kell feltétlenül a test akaratát tenni, hanem lehet a lélek szerint is járni. Lehet a test szerint is járni, és lehet a lélek szerint is járni. És az az érdekes megfigyelés, hogy amíg a 7. részben folyamatosan az alany, aki körül forog az egész érvelés és beszéd, az az én. És ezek után a 8. részt, ha elolvassuk, ott a fő szereplő az már nem az én, hanem a lélek. A 7. részben szerepel 7-szer az, hogy én, a 8. részben szerepel 21-szer az, hogy lélek. 3-szor annyiszor. És nem az a fő mondani való, hogy velem mi van. Mert hát én átkerültem. Én megmenekültem. Nekem már a törvény nem a halálom, hanem nem a törvény szerint, hanem a lélek szerint kell járnom. És milyen ez a lélek? 15. vers írja. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét félelemre, hanem fiúságnak lelkét kaptátok, kiáltva kiáltjuk Abbá, Atyám. Miről is van szó? Ez a lélek, ez nem olyan, mint a törvény. A törvény az a szolgaságnak a lelke. Megteszed ezt, megkapod az áldást. Nem teszed meg, meghalsz. Nagyon egyszerű a képlet, borzasztó könnyen érthető, és rettentő ijesztő. Különösen annak a fényében, hogy nem vagyok képes megtenni azt, amit a törvény kíván. De ez a lélek, amit kaptuk, ez nem a szolgaság lelke ismét a félelemre. Mert a régi, a betű szerinti szolgálat, az a félelemre van. Ez a fiúságnak a lelke, ami által azt kiáltjuk Abbá, Atyám. Mit is jelent ez? Istennek szeretett gyermekei lettünk. Ez az Abbá, Atyám, ez egy ilyen szeretetteljes kifejezés. Ilyet akkor mond a gyerek, a fiú az apjának, hogyha kedveskedni akar neki. Magyarul talán apucinak lehetne fordítani. Mi számunkra, akikben a Isten lelke van, Isten nem a követelő Isten, aki elénk állítja a normát, amit nem tudunk átugrani, hanem a szerető Isten, akihez oda lehet menni, akit kedvesen meg lehet szólítani, akitől nem kell félni, hiszen nem szolgái vagyunk neki, hanem fiai. Különösen az első században teljesen világos volt az, hogy micsoda különbség van egy rabszolga és egy örökös között. Hát ma már nem tartunk rabszolgákat, ezért aztán csak a történelmi ismereteinkből tudjuk, hogy az milyen. De itt az olvasók előtt teljesen világos volt, hogy hát mennyire más az, amikor én rabszolga vagyok valahol, és csak ott tehetem, amit az én uram mond. Ha nem viselkedem jól, akkor majd jó megbüntetnek. Ha még inkább nem viselkedem jól, akkor még jól meg is vernek. Hogyha még inkább nem viselkedem jól, akkor meg majd eladnak egy sóbányába, és ott pusztulok. Ez alapfogának a lehetősége. Engedelmeskedik, vagy rosszul jár. Na de egy fiúnak, hát ő az örökös. Egész más a szerep. Egész másként él. És előfordul, hogy egy fiú nem viselkedik jól. Nekem két fiam is van, előfordul. És megváltozik az ő fiúsága attól? Nem változik meg. Ők ugyanúgy az én fiaim maradnak akkor, amikor rosszul viselkednek, mint amikor jól viselkednek. Mi az, ami különbözik? Itt az édesapák meg édesanyák nagyon jól ismerik ezt. Mi az, ami különbözik, amikor a gyerek jól viselkedik, meg amikor rosszul? Ha a gyerek rosszul viselkedik, akkor az nekünk fáj. Föllépünk az ellen, hogy rosszul viselkedik a gyerek? Hát hogy ne lépnénk föl? Még az is előfordul, hogy megbüntetjük. De miért? Nem azért, mert elveszítette a fiúságát. Dehogy is. Azért büntetjük meg, hogy megváltozzon. Azért büntetjük meg, hogy hosszú távon neki jó legyen. Hát miért szorítom én rá a gyereket a tanulásra? Miért kell neki azt az undorító házi feladatot megcsinálni? Az ő akarata ellenére. Mert én azt akarom, hogy hosszú távon neki jó legyen. Az apák jókat akarnak a fiúknak. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha ti bűnös apák létetekre, tudtok jó ajándékokat adni a fiaitoknak. Hát hogy ne tudna a mennyei atyátok sokkal inkább? Megváltozott a helyzetünk. És nem azért igyekszünk a bűn ellen, mert különben ítélet alá esünk, mert különben meghalunk, de hogy is, hogy tettünk Istennek. Egész más ez. Figyeljétek meg, hogy a gyerek mennyire más lelkülettel engedelmeskedik akkor, amikor ő tetteni akar a szüleinek. Ő azt akarja, hogy a szülő örüljön. akkor jó kezdel csinálja a dolgot. Elő szokott fordulni olyan, hogy a gyermekeimre rájön valami, és akkor azért, hogy örüljek, akkor rendet tesznek. De közben nem siránkoznak. Ha én mondom azt, hogy tegyenek rendet, mert különben borzalmak következnek rájuk, mondjuk el lett tiltva a számítógéptől, vagy egyéb baj, nem a kínhalála egyenértékű büntetést fogok rájuk mérni, akkor siránkoznak, akkor utálják. És ilyen az, amikor valaki a törvénynek akar engedelmeskedni, akkor az egy teher. De hogyha a lélek szerint járok, az egy kiváltság. Amikor a fiúságot kaptam, az egy kiváltság. És nem pedig teher. Ki tudunk törni a bűntől való függésből. De nem úgy, ahogy gondolnánk. Nem úgy, hogy rázzuk a rácsot belülről. Mert akkor csak abba az állapotba kerülhetünk, mint amit Pál itt a római levél 7. részének a végén ír. Hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Ha én akarok kiszabadulni, nem fog menni. De erre a kicsoda szabadít meg engem a halál testéből, erre van válasz. Erre az a válasz, hogy hálát adok Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Mert van kiszabadulás, de az nem belülről jön, hanem kívülről jön. Ha valakit börtönbe csuknak, akkor az belülről nem tud kimenni. Hát belül nincs kulcsuk, meg nincs egy kulcsa. Kívülről lehet kinyitni az ő celláját. Sokat nem ér el vele, hogy veri az ajtót. Fájni fog a keze, esetleg megbüntetik. De kívülről ki lehet szabadítani. És ez történt velünk is, hogy Jézus Krisztus halála által kívülről érkezett egy szabadítás. Az Istennek a lelke. És ezek után van lehetőség a lélek szerint járni, és nem a test szerint járni. És persze, ez is a mi döntésünkön múlik. Akarunk-e a lélek szerint járni? Mert hogy akkor feltámasztja a mi halott, szellemileg halott testünket. És járhatunk ő szerinte. Az erő nem tőlünk származik. Ha azt gondoljuk, hogy az az erő, amivel megszabadulhatunk a bűntől, tőlünk származik, akkor vesztésre vagyunk ítélve. Egy sokkal erősebb ellenfél ellen próbálunk küzdeni. Ha tehát nem akarok veszíteni, nem akarok a rabságban maradni, akkor ez csak a lélek által lehetséges, és Jézus Krisztuson keresztül. Ez az, ami megoldás a bűnből való szabadulásra. Semmiképpen nem az, hogyha én előveszem a törvényt, és azt tanulmányozva nézem azt, hogy merre buktam el folyamatosan. Akkor világos diagnózist kapok, de gyógyulás nem. A törvénynek nagyon fontos szerepe van, a törvény az, aki diagnosztizálja a betegséget. De a diagnózis nem gyógyít. A diagnózis csak az első lépés a gyógyítás felé. Hiába mondják meg a kedves betegnek, hogy hát ön rákban szenvednék, 2 hete van hátra. Ettől nem lesz jobban. A gyógyítás az egész más úton történik. És a mi életünknek a meggyógyítása az Jézus Krisztuson keresztül és a lélek erejével történik, nem pedig a mi erőlködésünkön át. És minden azért lehetséges csak, mert Jézus Krisztus eljött, mert a bűn legyőzte a testben. Adjunk neki hálát ezért, és utána éljünk ezzel a lehetőséggel. Ne csak most, holnap is, holnap után is, és a hétköznapokban is. Imádkozzunk! Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert te eljöttél és legyőzted a bűnt a testben. Olyan körülmények között, ami nem volt jobb, mint a miénk. ugyanúgy elszenvedtél mindent, amit mi elszenvedtünk. Hálát adok neked azért, mert emiatt meg tudsz minket érteni. Köszönöm neked azt, hogy elküldted a te lelkedet, mikor elmentél a mennybe, hogy továbbra sem maradjunk egyedül. És velünk lehet, és élhetünk a lélek szerint, nem kötelező nekünk a test szerint élni. Kérlek, Uram, segíts nekünk abban, hogy hagyd döntsünk minden nap úgy, hogy én a lélek szerint akarok élni. És hagyd döntsünk minden alkalommal így, hogy én a lélek szerint akarok élni. És nem vagyok rabszolgája a testnek. Köszönöm neked, Uram, hogy nem vagyunk a törvény alatt. Hogy nem a bűn és halál törvénye vonatkozik ránk. Nem kell elpusztulnunk azért, mert nem tudunk jót cselekedni. Kérlek, segíts nekünk felfogni azt, hogy mi már Isten fiainak neveztetünk. És kérlek, segíts nekünk, hogy lássuk, hogy hogyan kell ehhez méltóan élni. Amen.